Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Bazilikában is szent misével emlékeztek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására nagy csütörtökön este. Ternyák Csaba egriesek homíliájának elején Júdás tragédiájára hívta fel a figyelmet. A nagy csütörtöki evangélium nagyon képszerűen beszéli el a történetet, mint a gonoszság és a jóság harcát, fogalmazott. Hozzátette, olykor a saját életünkben is megtapasztaljuk, hogy amikor az isteni kegyelem megérint bennünket, amikor valami fontos nagy lelki esemény közeledik az életünkben, akkor mindig ott ólálkodik a közelben a gonosz lélek is, hogy elterelje a figyelmünket. Ebben állt Júdás tragédiája is. Miközben olyan rendkívüli dolgok történtek a vacsora közben, mint hogy Jézus alázatosan és szeretettel megmosta tanítványai lábát, és a kenyérben és a borban önmagát adta nekik, mikor megalapította az eukarisztiát, Júdás esze azon járt, hogyan árulja el őt. De legyen bármilyen harsány és hamis ez az árulás, mégsem tud árnyékot vetni arra az igazi történetre, amely a szolgáló szeretet, a papság és az eukarisztia alapítása révén ma is alakítja, formálja, újra átalakítja életünket. És ez egy olyan esemény, amelyet nem lehet megunni, mert a nagyszerű dolgokat, mert a Jézussal való közösséget mi soha nem tudjuk megunni, soha nem elég belőle, emelte ki a főpásztor. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg a főpásztor a nagy csütörtök esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elhurcolását kifejezve. A szent mise végén elmaradt az áldás, és csendben fejeződött be, ami jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Majd a hívek virrasztáson vehettek részt a bazilika csöndjében. Szentek nyomában zarándokoltak fiatalok Győrből Szombathelyre. Negyedik alkalommal közel 100 fővel indultak útnak Győrből a Szombathelyi Egyházmegye fiataljai, a Szentek nyomában mottóval meghirdetett háromnapos gyalogos zarándoklaton Székely János megyés püspök vezetésével. Az idei zarándoklat azért volt formabontó, mert nem csak a katolikus fenntartású iskolák delegáltak diákokat a zarándokútra. Elkészült a globális járványvédelmi paktum tervezete, közölte az Egészségügyi Világszervezet. A cél a koronavírus járvány idején tapasztalthoz hasonló káosz megelőzése. A tervezetet májusban terjesztik a WHO végrehajtó szervezete, a 194 tagból álló egészségügyi közgyűlés elé. A száj- és körönfájás járvány lappangási idejét figyelembe véve csak 2 hét után lehet kijelenteni, hogy a terjedést sikerült megállítani, közölte az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hozzáfűzte, 3 hónap kell ahhoz, hogy az Állategészségügyi Világszervezetnél újra el lehessen ismertetni Magyarország mentességét. Húsvéti rendezvénnyel és a Föld napját ünneplő tematikus programmal is várják a látogatókat az Ipoly-Tarnóci ősmaradványok természetvédelmi területen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság közleménye szerint szombaton bemutatkozik a Vidra Verda, egy oktatóbusz, amely élményközpontú terepi foglalkozások keretében viszi közel a természetet minden korosztályhoz, és ingyenes mocsárjáró programjával ablakot nyit a miocén erdő vízi élővilágára. Ukrajnában megszavazta a hadiállapot és a mozgósítás meghosszabbítását a parlament. Az újabb intézkedés május 9-től augusztus 6-áig lesz érvényben. Végül lássuk a nagypénteki időjárást részletesen. Hazánk nagyobb részén erőteljes marad a gomoly felhőképződés, többfelé akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. A déli délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 18-a, nagypéntek van. Jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap. Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e mai napon is. Amen. Napindító gondolatunkat ezúttal Alekszandru Vlahuta, román költő és író fogalmazta meg. Szerinte legyőzhetetlen az, ki hittel száll harcban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Andreákat és Ilmákat. Az Andrea az Andreas, magyarul András férfi névnek több nyelvben használatos női párja. Az András bibliai név. András apostol, Jézus első tanítványa, Szent Péter testvére volt. A név jelentése férfias. Az Ilma Vörös Marti Mihály névalkotása a Csongor és Tünde című mesedrámában. Valószínűleg az Irona és a Vilma rövidítése. Finn eredetű a név és 19. századi névalkotás, melynek a jelentése levegő, ég, világ. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat. A katolikus egyházban ma nagy péntek van. Urunk Jézus Krisztus halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Műsorunk folytatásában javaslom most tekintsük át együtt, milyen programokkal is várjuk Önöket egészen 8 óráig. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben professzor dr. Tényi Tamással, a PTE pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatójával a bipoláris zavarról beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról pedig péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel Benei Zsuzsa Nagy Péntek című versét mondja el Sárosi Kinga színművésznő a Napverset című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a folytatásban Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor híreket mondunk, majd a reggeli dicséretet a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival imádkozzuk együtt. Ezután a Lélek szava egyházi kis szótárunkkal jelentkezünk. 7:30 után a Szentek szentéletű emberek című sorozatunkban a megtestesülésről nevezett Boldog Mária Kármelita nővér életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök atya. A folytatásban pedig Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Ezután pedig a napimája következik. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetés, ami már hangképes műsorajánló lesz. Legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, ez tehát reggeli kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk. Műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben professzor dr. Tényi Tamást, a Pécsi Tudományegyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatóját a bipoláris zavarról kérdezi Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Ez az a bizonyos metódus, ugye? Amivel kezdtük, igen, a mi beszélgetésünket.
Igen.
Megint eszembe jutott valami, hogy a mentalizációról beszélt, ugye, hát nyilván, hogy értelmezi, hogy kinek a fejébe mi születik meg, milyen gondolata, azért ott a kognitív képességtől kezdve az értelmi képességen át, az intelligencián, tehát sok minden befolyásolhatja a vizsgálat eredményét.
Így van, ezeket ugye kontrollálni kell, kontrolláltuk is. Tehát ugye itt nem arról van szó, hogy valakinek ugye értelmi problémái vannak. Mindezek a tényezők, amiket nagyon helyesen említett, ezek kiiktatásra kerültek, vagy ezek kontrollálásra kerültek. Tehát nem ezek következtében alakul ki a mentalizációs zavar, hanem a mentalizációs képesség az önmagában károsodott bipoláris betegségben, és ez az érzékeny teszt az ezt tudja azonosítani. Ezért ezt egy fontos előrelépésnek tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy más pszichopatológiai állapotokban, más pszichiátriai betegségben is érdemes lehet ezt a kis Hemingway novellán alapuló rövid történet, rövid novella tesztet alkalmazni, mert olyan finom eltéréseket tud azonosítani, amely fontos lehet. Akár még egy egyéni pszichoterápiás folyamatba is beilleszthetőnek gondolhatom, amikor valakivel foglalkozik egy pszichoterapeuta, és ezzel a teszttel finom eltéréseket tud azonosítani, amely a pszichoterápiás munka szempontjából is hasznos lehet.
Ugye a bipoláris affektív zavar diagnosztizálása nehéz, szó volt róla. A diagnosztizálásban önök számíthatnak a társszakmák képviselőire?
Igen, ugye itt szerepet játszhat ugye a képalkotó eljárások, egyre inkább sok adat van arra, hogy ez, amire már utaltam, hogy itt az agyfejlődésnek, az idegfejlődésnek a zavara van, ez CT-vel, de leginkább MRI-vel azonosíthatóak, tehát akár ugye CT-felvétel, MR-felvétel is különbséget mutat. Ha a bipoláris beteg esetében ezt lehet használni, és a másik pedig a funkcionális MRI vizsgálat, amit nem említettem, de ezzel is folytatunk kutatásokat, ugye, amely azt jelenti, hogy az agy működést, valamilyen feladat közben az agyi aktivitásnak a változásait detektálja ez a funkcionális MRI, és ebben is ugye a betegek különböznek a normál populáció tagjaitól, és ezeket az fMRI eltéréseket is lehet használni. Tehát mondhatjuk azt, hogy a modern radiológiával, a modern képalkotással, agyi képalkotással nagyon szoros a kapcsolatunk, és hát különböző kutatási projektekben a társklinikákkal, a Pécsi Diagnosztikai Központtal, Idegsebészeti Klinikával, Neurológiai Klinikával nagyon jó a kapcsolat, és együtt dolgozunk ezen a területen. És hát a másik pedig a genetika, ugye a bipoláris betegség poligénes öröklődésű, tehát sok gén határozza meg. Áll a háttérben nem egy gén, mint bizonyos más betegségeknél. Erre a gyakorlatunk kevésbé irányul, de itt az Orvosi Genetikai Intézettel való együttműködés játszhat szerepet. Talán még egy harmadik ilyen interdisziplináris irány, amit a kérdezte, megemlíthetek, ez pedig a klinikai pszichológiával való nagyon szoros együttműködés, tehát a pszichodiagnosztikának az újabban használt módszerei, az újabb és újabb kidolgozásra került pszichológiai tesztek is segíthetnek abban, hogy ez a nagy nehézség, amit említettünk a beszélgetésben a diagnózis kapcsán, a pszichológiai tesztek mentén megoldást nyerhessen, tehát a pszichológiai tesztek, a klinikai szakpszichológusok segítenek minket abban, hogy adekváltabb és pontosabb diagnózishoz jussassunk.
Hát záloga is egyben, azt hiszem, az eredményességnek az ilyen együttműködés.
Egyetértek, így van, és erre törekszünk is.
A Elhangzott egészségügyi perceinkben professzor dr. Tényi Tamást, a Pécsi Tudományegyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika igazgatóját a bipoláris zavarról kérdezte Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya csomópontjában, ahol az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométerek között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon, egy sávon továbbra is lehet autózni. A Tornyos-Németi felé vezető oldalon a 22-es és 24-es kilométerek között felújítási munka miatt a külső és a leálló sávot lezárták. A 24-es kilométernél lévő Miskolc dél csomópont le- és felhajtó ága is zárva van. Az M30-as autópályán a 33-as kilométernél a Miskolc észak és a 41-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Szikszó térségében az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 46-os és 39-es kilométerek között felújítási munkák folynak, ezért ezt a szakaszt lezárták. A forgalom a szemközti oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A 3-as főúton Gödöllő belterületén a 29-es kilométer közelében a Szabadság tér előtti szakaszon nagy felületű burkolatjavítás zajlik. A mai napig, azaz csütörtökig 8 és 17 óra között félpályás lezárás mellett dolgoznak, és jelzőrök segítik a közlekedést. 60 határában építési munka zajlik. Az 56-os és 57-es kilométerek között félpályán halad a forgalom. A 25-ös főúton Egerbel területén az Árpád utcai szakaszon a Pacsirta utcánál gázszivárgás miatt egy sávot lezártak. Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Az 51-es és 54-es kilométerek között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. A 37-es főúton Szegilong és Bodrogolaszi között burkolat felújítást végeznek. A 46-os és 59-es kilométerek között több szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra lehet számítani. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a Nagybózsva-Nyíri összekötő úton Bózsva és Nyíri települések között felújítják a burkolatot. Az 1-es és 3-as kilométerek között az utat teljes szélességében lezárják, kerülni Kisbózsva felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz április 17-én csütörtökön 22 órától április 18-án pénteken 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában a telefonvonal a túlsó végén szeretettel köszöntöm Rázsi András meteorológust, akitől péntek lévén most is meghallgatjuk az időjárás előrejelzést. Szervusz András, nos milyen időjárásra is számíthatunk?
Szervusz! Hát meglehetősen változékonyra fordul az időjárás, főleg így a pénteki napon. Az utóbbi napokban már gondolom mindenki beleszeretett ebbe a nagyon kellemes tavaszias időbe. És sajnos pont a nagypéntekre érkezik egy meglehetősen zivataros időjárást okozó frontrendszer, amivel kapcsolatban talán az a jó hír, hogy ahogy jön az úgy, el is fog menni, és az esti óráktól már, hogyha délfelé, illetve nyugat felé nézünk, akkor már azt fogjuk látni, hogy elkezd kiderülni az ég, de hogyha akkor még nem is, de a szombati naptól újra vissza fog térni az időjárás a régi kerékvágásba, és hát néhány fokkal az elmúlt napokhoz képest vissza fog esni a hőmérséklet, de nem sokkal, tehát újra szombaton már 20 fok fölötti hőmérsékletekre számíthatunk.
Akkor a csúcs hőmérsékletek 20 fok körül alakulnak majd a hétvégén.
Így van, viszont pénteken úgy tűnik, hogy 20 fok alatt marad köszönhető a csapadéknak.
Orvos meteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat adhatunk a hallgatóknak?
Hát, hogy a frontok érkeznek, hogy a frontérzékenyeknek semmiképp sem jó hír, főleg a pénteki nap. Ez egy elég masszív hidegfront, ami ezt az eltérést okozza. Hát a frontérzékenyek erre mindenképp készüljenek. Aztán utána a hétvégén úgy tűnik, hogy megnyugszik az időjárás, tehát a frontérzékenyek is fellélegezhetnek.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Találkozunk legközelebb a Szent István Rádió hullámhosszain péntek reggel. További szép napot kívánok neked, és áldott húsvéti ünnepeket is kívánok.
Viszont kívánom, és minden kedves hallgatónak áldott húsvétot.
A nap verse.
Benei Zsuzsa, nagy péntek. Csak te érezted, akinek a teste egykor egy volt testével, a szegek feszülését. Te, kinek az öröm minden mélységét kitárta, te láttad mélyebb mélységekbe zuhanni őt. A szánalom patakzó záporában a te fájdalmat tudja csak kietlen sivárságát a végtelen mezőknek, ahol végtelen magányban bolyong. A test a sírban nyugszik. A halottak mélyebb magányában bolyong a lélek. Könyvtelen állsz partján a szédületnek, a semmi partjain. Asszonyhited, amely az angyal egyetlen jelére elfogadta és megértette őt, most a poklok mély útjain kíséri. A szenvedés dermedt sivatagában tudod, hogy feltámad. A megbocsájtás feltámadása benned él. Imádkozz érettünk, bűnösökért, Mária.
Benei Zsuzsa Nagypéntek című versét Sárosi Kinga mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek Nyitva van az aranykapu címmel 1979-ben. Első esszékötetem Ikertanulmányok címmel látott napvilágot 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából.
Ferenc pápa homiliája a nagycsütörtöki krizma szentelési misén. Az Úr igéje beteljesedik. A pápa fogadta a Gemelli Kórház orvosait és személyzetét a Vatikánban. Új rendelet a mise szándékokról, a nagyobb átláthatóság és korrektség érdekében.
Ferenc pápa homíliája a nagycsütörtöki krizma szentelési misén. Az Úr igéje beteljesedik. A Szent Atya megbízásából nagycsütörtökön délelőtt 9:30 a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatta be a Szent Péter Bazilikában a római egyházmegyés és az örökvárosban tanulói szolgáló papok jelenlétében, akik megújították püspöküknek tett egykori szentelési fogadalmaikat.
L'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente, è Gesù.
Jézus az Alfa és az Omega, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Pontosan az a Jézus, akit Lukács említ a názareti zsinagógában azok között, akik gyermekkoruk óta ismerték őt és most ámulnak rajta. A kinyilatkoztatás az idő és a tér határain belül mutatkozik meg, a test ugyanis a remény megtartó sarokpont, Jézus teste és a mi testünk. A Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve ezt a reményt mondja el. Felold minden apokaliptikus félelmet a megfeszített szeretet napja által. Jézusban megnyílt és olvasható a történelem könyve. Kezdődik Ferenc pápa beszéde utalással a Jelenések könyvének soraira. Nekünk papoknak is van történelmünk, amit most nagy csütörtökön, miközben megújítjuk szentelési ígéreteinket, csak a názareti Jézusban tudunk olvasni, aki szeret minket és vérével megszabadított bűneinktől. Ő nyitja ki életünk tekercsét és segít megérteni annak értelmét. Készek vagyunk-e annak olvasatára, vagy félünk tőle? Kérdezte a pápa homíliája. A mostani jubileum segít a papság és Isten papi népe kapcsolatának a megértésében. A kettő most még nem esik egybe, de a Jelenések könyve már a szolgálati papságot a papi nép tiszta szolgálataként értelmezi, amelynek az új Jeruzsálemben már nem lesz szüksége templomra. A jubileumi év a papok számára egy különleges felhívás az újrakezdésre a megtérés jegyében. Hogy a remény zarándokaiként lépjünk ki a klerikalizmusból, és váljunk a remény hírnökeivé, kérte a Szent Atya homíliája. Ha életünk alfája és omegája Jézus, akkor mi is találkozhatunk azzal az ellenkezéssel, amelyet ő maga is megtapasztalt Názáretben. A pásztor nem keresi minden áron a beleegyezést és a jóváhagyást. Mégis a szeretet hűsége megtérést hoz, amit először a szegények ismernek fel, aztán azok is, akik átszúrták őt. Igen, ámen. Ezért gyűltünk egybe itt, hogy megismételjük Isten népének hitvallását. Jézus szenvedése, halála és feltámadása megvallásával, benne az egyházzal és a mi papi szolgálatunkkal. Jézus szokása szerint szombaton bement a názareti zsinagógába, és felállva olvasni kezdett. Ebből Jézus két szokását ragadhatjuk meg. Zsinagógába jár és felolvas. A mi életünket is jó szokások tartják fenn. Jézus szíve szerelmes Isten igéjébe. Ezt már 12 évesen megértette, és most felnőttként a Szentírás az ő háza. Amikor Jézus kinyitja a tekercset, megtalálja a szöveget, mert tudja, hogy mit keres. Jézus azt a szöveget választja, amit majd be is teljesít. Nekünk papoknak is vannak beteljesítendő igéink. Amezeket csak akkor tudjuk mindenki szolgálatába állítani, ha azok otthonosak nekünk. Így tudunk mások segítségére lenni esküvő, vagy akár temetés alkalmával. A Jézus által kiválasztott szöveg azonban különleges módon fontos mindannyiunk számára, ahogy azt Lukács evangéliuma 4. fejezetében olvassuk. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Bejelentette az Úr kegyelmi esztendejének a jubileumát. Ő nem másokról beszélt, mert így szólt, az Úr lelke van rajtam, és végül hozzáteszi, ma beteljesedett az írás, amelyet hallottatok. Íme, az ige valósággá vált. Tettek beszélnek, szavak beteljesednek. Íme, én mindent újjáalkotok. Ezt a lelkét hívjuk segítségül a papságunkra, olvasta Ferenc pápa beszédét Calcagno bíboros. Ezzel ruháztak fel bennünket, és Jézus lelke maradt szolgálatunk csendes főszereplője. A nép megérzi az ő leheletét, amikor a szavak valósággá válnak bennünk. A szegények, a gyermekek, a kamaszok, az asszonyok felismerik a Szentlélek szimatával, és megkülönböztetik a világ többi szellemétől. A Szent Krizma, amelyet ma megszentelünk, megpecsételi ezt az átalakító misztériumot a keresztény élet különböző szakaszaiban. És vigyázzatok, soha ne csüggedjetek, mert ez Isten műve. Higgyétek, Isten soha nem hagy cserben. Emlékezzünk arra a szóra, amit a szentelésünk során hallottunk, Isten fejezze be benned mindazt, amit kegyelmével megkezdett. És ő meg is teszi azt, állapította meg a pápa homíliája. Ez pedig Isten műve, nem a miénk. Örömhírt vinni a szegényeknek, szabadulást hirdetni a foglyoknak, látást a vakoknak, szabadságot az elnyomottaknak. Ha Jézus megtalálta ezt a szöveget a tekercsben, akkor ma is mindannyiunk életrajzában tovább olvassa. Főként azért, mert az idők végezetéig ő az, aki evangelizál minket, aki kiszabadít börtöneinkből, aki megnyitja szemünket, aki felemeli a vállunkra rakott terheket. De úgy is, hogy elhív minket az ő küldetésére, és szentségi módon beillesz minket az ő életébe, és így rajtunk keresztül másokat is megszabadít. Általában anélkül, hogy ennek mi tudatában lennénk. A mi papságunk az övéhez hasonlóan jubileumi szolgálattá válik, kürt szó nélkül, egy tisztán ingyenes odaadásban. Ez Isten országa, amelyről a példabeszédek szólnak, ami hatékony és tapintatos, mint a kovász, és csendes, mint a mag. Az olajok, amelyeket a mai szentmisén megáldottunk, az ő vigasztalására és messiási örömére szolgálnak. Küldetésünkben éltessen bennünket az ország öröme, amely minden erőfeszítést meghálál. Valójában minden földműves ismer olyan évszakokat, amikor látszólag semmi sem növekszik. Ezekből a mi életünkben sincs hiány. Ám Isten az, aki a növekedést adja, és ő az, aki az öröm olajával keni fel szolgáit. Kedves hívek, fordult Calcagno bíboros a pápa nevében a bazilikában jelenlévő hívekhez. Reménység emberei, imádkozzatok ma a papok öröméért. Jöjjön el hozzátok a Szentírás által megígért és a szentségek által táplált szabadulás. Sok félelem lakozik bennünk, és szörnyű igazságtalanságok vesznek körül bennünket, de egy új világ már felvirrat. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy fiát, Jézust adta nekünk. Ő keni meg sebeinket, és szárítja fel könnyeinket. Íme, ő eljön a felhőkkel. Övé az ország és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Zárta a nagycsütörtöki krizma szentelési mise Ferenc pápa által írt homíliáját Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelésének emeritus bíborosa.
A pápa fogadta a Gemelli Kórház orvosait és személyzetét a Vatikánban. Húsvét előtt néhány nappal Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a római Gemelli Kórház orvosainak és munkatársainak csoportját, valamint az intézményhez tartozó egyetem és struktúrák tagjait. A 20 perces találkozó során megköszönte munkájukat. Ezen a nagy héten Ferenc pápa a háláját fejezte ki a római Gemelli Kórház orvosainak és személyzetének, ahol 38 napon át részesült orvosi ellátásban polimikrobiális légúti fertőzése miatt, amely kétoldali tüdőgyulladáshoz vezetett. A Szentatyát március 23-án vasárnap engedték ki a kórházból. A Szentszéki sajtóiroda rövid közleménye szerint a Szentatya szerdán délelőtt nem sokkal 11 óra előtt fogadott egy csoportot a kórházból a vatikáni 6. Pál aula mögötti kis termekben. Amint egy 20 perces találkozón Ferenc pápa találkozott, a Gemelli Poliklinika Alapítvány, a Szent Szív Katolikus Egyetem és a Vatikán Városállam Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának orvosaival, vezetőivel és munkatársaival, összesen mintegy 70 emberrel, akik gondozták őt múlt havi kórházi tartózkodása idején. Daniele Franco, a Gemelli Alapítvány igazgató tanácsának elnöke köszöntötte röviden a pápát, és kifejezte húsvéti jó kívánságait, valamint további gyógyulást kívánt neki. Ferenc pápa háláját fejezte ki mindenkinek, imáiról biztosította őket, és kérte, hogy cserébe imádkozzanak érte. Köszönöm a kórházi szolgálatotokat, nagyon jók vagytok, csak így tovább, hangsúlyozta. Ferenc pápa ezután személyesen üdvözölte a jelenlévőket, és köszönetet mondott nekik, kezdve dr. Elena Becallival, az egyetem rektorával. A nagy héten Ferenc pápa Leonardo Sandri bíborost választotta küldöttének a virágvasárnapi szentmisére, de a szentatya mégis úgy döntött, hogy a szertartás végén meglepetésként megjelenik a hívők örömére. Ebből az alkalomból Ferenc pápa boldog virágvasárnapot és boldog nagyhetet kívánt mindazoknak, akik a Szent Péter téren a virágvasárnapi szertartásra összegyűltek. A szentatya a bazilikából lépett be a térre, ahol nagyjából 10 percet töltött. Közvetlenül a végső áldás után mondta el jó kívánságait, majd rövid időre kerekes székében a hívekhez kísérték, hogy köszöntse néhányukat. Ferenc pápa néhány munkatársát delegálta a nagy hét és a húsvéti liturgiák vezetésére. A szentszéki sajtóiroda nem közölt részleteket a pápa esetleges jelenlétével vagy részvételével kapcsolatban. Pénteken újabb tájékoztatást ad az újságíróknak. Nagy csütörtökön Domenico Calcagno bíboros, az APSA nyugalmazott elnöke vezette a délelőtti krizma szentelési szentmisét. Nagy csütörtökön délután 3 órakor Ferenc pápa rövid látogatást tett a Vatikán közelében található Regina Czöli börtönben, ahol Claudia Clementi, az intézmény igazgatója és a börtön munkatársai fogadták. A félórás találkozón közel 70 elítélt vett részt, adta hírül a Szentszék sajtóterme Telegram fiókjában. Nagy csütörtökön este 6 órakor a Szent Péter Bazilikában a Cöna Domini szentmisét Mauro Gambetti bíboros, a bazilika főpapja, a pápa vatikáni általános helynöke mutatta be. Nagy pénteken Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának prefektusa elnököl a Szent Péter Bazilikában a Passió liturgián. Este Baldo Reina bíboros, a pápa római általános helynöke vezeti a Kolosseumnál a hagyományos Via Cruciszt. A keresztútra maga a pápa írta az elmélkedéseket, amelyeket a sajtóiroda péntek délben tesz közzé. Nagy szombaton este Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja vezeti a húsvéti virrasztást. Húsvét vasárnap Angelo Comastri bíboros, a pápa a Vatikán város állambeli emeritus általános helynöke, és a Szent Péter művek nyugalmazott elnöke vezeti a húsvét vasárnapi szentmisét.
Új rendelet a mise szándékokról a nagyobb átláthatóság és a korrektség érdekében. A papi dikasztérium április 13-án tette közé azt a dekrétumot, amely újra szabályozza a mise szándékokra és a hozzá kapcsolódó felajánlásokra vonatkozó fegyelmet, világosabb rendelkezéseket vezet be az átláthatóság, a korrektség és a hívek akaratának tiszteletben tartása érdekében. A Ferenc pápa által április 13-án jóváhagyott rendelet április 20-án húsvét vasárnap lép hatályba, és 10 év múlva felülvizsgálják majd. A dokumentum annak a konkrét szokásnak a módját érinti, ahogy a hívek részt vesznek az egyház életében, mert ők kérhetik azt, hogy szentmisét mondjanak a szándékukra élőkért vagy holtakért. Ez egy nagyon ősi szokás, amely mély lelkipásztori és spirituális szempontokon nyugszik, és amit eddig olyan feltételek szabályoztak, amelyek egyrészt lehetővé tették, hogy betartsák a felajánlónak tett ígéretet, másrészt pedig elhárították a szent dolgokkal való kereskedés veszélyét. E gyakorlat erejében a hívek a felajánlás révén, olvasható a szövegben, szorosabban kívánnak egyesülni az eukarisztikus áldozattal, azáltal, hogy hozzáteszik ahhoz saját áldozatukat, és közreműködnek az egyház szükségleteiben, különösen pedig azáltal, hogy hozzájárulnak a szent szolgálatok fenntartásához. Így a hívek szorosabban egyesülnek az önmagát felajánló Krisztussal, és bizonyos értelemben még mélyebben beleilleszkednek a vele való közösségbe, egy olyan szokás szerint, amelyet az egyház nem csak jóvá hagy, hanem védelmez, elő is mozdít. A dokumentum érdemben foglalkozik néhány kritikus kérdéssel, amelyek a gyakorlatban merültek fel, különösen a kollektív mise szándékok esetével. Eszerint, ha egy helyi zsinat vagy egyháztartomány püspökeinek gyűlése elrendeli, akkor fogadhatnak el papok több mise felajánlást más és más felajánlóktól, azokat egybefogva és egyetlen szentmisén bemutatva, mint egyetlen kollektív szándékot, ha és csak akkor, ha az összes felajánlót erről tájékoztatták, és azok abba szabadon beleegyeztek. Eszerint az ilyen kifejezett beleegyezés hiányában az áldozók akaratát nem lehet vélelmezni, sőt, ennek hiányában mindig azt kell vélelmezni, hogy azt nem adták meg nekik. A dokumentum továbbá ajánlja, hogy minden keresztény közösség gondosan ügyeljen arra, hogy lehetőséget biztosítson a pap napi egy szentmise szándékának a celebrálására, de kimondja, hogy a pap különböző miséket is celebrálhat kollektív szándékok szerint, azzal a feltétellel, hogy naponta csak egy felajánlást tarthat meg egyetlen szándékért az elfogadott mise szándékok közül. A dekrétum ismét megújítja a már hatályos rendelkezéseket, amelyek szerint a pap a szentségek kiszolgáltatásáért az illetékes hatóság által meghatározott felajánlásokon kívül nem kérhet semmit, mindig elkerülve, hogy a legszegényebbeket éppen szegénységük miatt megfosszák a szentségek kiszolgáltatásának segítségétől. A dekrétum tisztázza, hogy minden egyházmegyis püspök, figyelembe véve az adott egyháznak és papságának sajátos körülményeit, intézkedhet az adományok rendeltetéséről a saját vagy más egyházmegyék, különösen a missziós országok rászoruló egyházközségei számára. A rendelkezés felszólítja a püspököket és a plébánosokat, hogy éberen biztosítsák minden szándékes felajánlás pontos feljegyzését a megfelelő nyilvántartásokban, és hogy mindenki számára világos legyen a különbség a szentmise konkrét miseintenciós szándékának kérése, akár kollektív szándék esetében is, és az egyszerű megemlékezés kötött az ige liturgia vagy az eukarisztikus áldozat ünneplésének bizonyos pillanataiban. A rendelet leszögezi, hogy az utóbbi két esettel kapcsolatban a felajánlások elfogadása súlyosan tiltott, és fegyelmi vagy büntető intézkedések alkalmazásával jár.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Ma nagy pénteken Krisztus keresztáldozatára és halálára emlékeznek szerte a világon a keresztények. Az egyház régi hagyománya szerint ezen a napon nem mutatunk be szent misét. A nagypénteki szertartás első része az ige liturgia, amelynek keretében elhangzik Jézus szenvedés története a passió, majd ezután következik a szent kereszt előtti hódolat és a szent áldozás. A mai egyszerű szertartás minden eleme abban segít bennünket, hogy elkísérjük megváltónkat keresztútján, és a keresztre irányítsuk figyelmünket. Ha figyelmesen elolvassuk Szent János evangéliumából Jézus szenvedésének történetét, és persze az ehhez vezető eseményeket, akkor észrevehetjük, hogy az evangélista úgy tárja elénk a kereszthalált, mint Jézus megdicsőülését, amely egyúttal az Atya dicsőségének a megnyilvánulása is. János örömhírében már korábban is találkozhattunk azzal a gondolattal, hogy Jézus tevékenysége az ő isteni dicsőségének megjelenése, amely egyúttal a mennyei Atya dicsőségét is szolgálja. Gondoljunk csak például arra, hogy János a következőkkel zárja le a kánai mennyegző elbeszélését, amelyen első csodájaként Jézus a vizet borrá változtatta. Jézus ezzel kezdte meg csoda jeleit a galileai Kánában, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Isten dicsőségéről esik szó továbbá Lázár feltámasztásakor. Amikor Jézusnak megviszik a hírt, hogy barátja Lázár beteg, akkor nem indul azonnal barátjához, hanem a következőt mondja. Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Jézus kijelentését értelmezhetjük úgy, hogy Lázár feltámasztása szolgálja Isten dicsőségét, de úgy is, hogy ezen esemény miatt határozzák el a zsidó főtanács tagjai, hogy Jézusnak meg kell halnia, és Jézus halála szolgálja az isteni dicsőséget. Jézus megölését nem egy halott ember életrekeltése miatt határozták el, hanem azért, mert Lázár feltámasztása láttán sokan hittek Jézusban. Tehát itt is és a kánai mennyegzőn is az isteni dicsőség megnyilvánulása hitet vált ki az emberekből. János evangélista minden bizonnyal nem véletlenül láttatja Jézus keresztjét Isten dicsőségeként, mert talán éppen az a szándéka, hogy hitre ébressze olvasóit, mint ahogyan Jézus szenvedésének és halálának látványa sokakban hitet keltett azok közül, akik az esemény szemtanúi voltak. Szent János evangélista tanításához képest Szent Pál teológiájában egy kis hangsúly eltolódás figyelhető meg. Bár Pál is a dicsőség urának nevezi a megfeszített Jézust, ő világosan láttatja a keresztre feszítés megalázó, megszégyenítő jellegét, s inkább a feltámadásban látja a dicsőség megnyilvánulását. Pál apostol gondolkodására jellemző, hogy Jézus szenvedését, halálát és feltámadását a megváltás egyetlen eseményeként szemléli. Jézus halála nem volt hiába való, nem volt értelmetlen cselekedet, ahogyan ezt sok nem hívő ember gondolja. Halála az üdvösséget hozta meg mindazoknak, akik hisznek benne. Krisztus arra hív bennünket, hogy ne utasítsuk vissza életünk keresztjeit, hanem vegyük fel minden nap, és kövessük őt. A kereszt titkának megértéséhez csak saját keresztünk elfogadása és türelmes hordozása visz közelebb, s ehhez maga Jézus ad nekünk erőt. Ha vele élünk, eljuthatunk az örök életre. Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van még akkor is, ha akaratodat, rendelésedet, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszthelyét életünkben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 5